Máté evangéliuma 5. rész 17-től a 20. versig. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanításait. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akárcsak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.
Vannak kedves igéink. Olyan igék, amik közel állnak hozzánk, és valamilyen módon, valamilyen oknál fogva szeretjük azokat. Talán azért, mert megvigasztalnak, erőt adnak, bátorítanak, lelkünkbe erőt öntenek. És talán vannak olyan igék is, amelyek ugyan benne vannak a Bibliában, de azt inkább átlapozzuk. Jó, ez is benne van a Bibliában, de ilyen távolságtartóak vagyunk velük szemben. Én azt gondolom, hogy a felolvasott ige szakasz inkább a második kategóriába tartozik, sokunk számára. Most hirtelen csinálnánk egy felmérést, kinek melyek a kedvenc ige részei, ige szakaszai. Én meglepődnék azon, hogyha sokan jelölnék be ezt a felolvasott ige szakaszt. Miért? Azért, mert itt az Úr Jézus a törvényről beszél. Pontosabban arról, hogy ő maga hogyan viszonyul a törvényhez, és arról, hogy az ő követőinek, az ő tanítványainak hogyan kell a törvényhez viszonyulnia. És amikor a törvény szót meghalljuk, akkor valami rossz érzés indul el a szívünkbe, egy védekező mechanizmus kezd el bennünk működésbe lépni. Olyan, mintha a törvénytől ami szívünket, lelkünket meg kellene védeni. Pedig Pál apostol a törvényről a Rómaiakhoz írt levélben ezt mondja. A törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. A törvény szent, a parancsolat szent, igaz, és jó. Miért? Azért, mert a törvényt, a parancsolatot az Isten adta. Aki szent, aki igaz és jó. A törvény és a parancsolat tükrözi a törvény adónak a jelenét. Abból fakad. Ha az Isten szent, az Isten igaz és az Isten jó, akkor az ő parancsolatai is ezt fogják tükrözni. Azok szentek, azok igazak és jók. Tehát, hogyha a törvénnyel van bajunk, akkor magával a törvény adóval, az Istennel van a bajunk. Ha azt gondoljuk, hogy a törvény nem jó, akkor magát a törvényadót bíráljuk. Valamit talán nem vett figyelembe. Nem jók a törvényei. Valamit elrontott. De hát az Istennél ez lehetetlen. Az Isten jó. Az Isten szent. Az Isten igaz. Amikor parancsolatot és törvényt adott, nem hibázhatott. Akkor hát hol a hiba? Egy régen a tévéadások zavaránál ki volt írva a képernyőre, pont fordítva, akkor azt írták ki, hogy a hiba nem az ön készülékében van. Az adás hiba volt, ez nagyon régen volt, a fiatalok erre már nem emlékeznek, akkor még nem volt semmi kereskedelmi tévé, csak egyes meg maximum kettes. De ha adás szünet volt, kiírták a tévéképernyőre, a hiba nem az ön készülékében van, hanem az adóban. Na most az Isten törvényénél pont fordítva van. Nem az adóban van a hiba, hanem a készülékben. Bennünk van a hiba. A vevőben. Ha próbálunk ellenállni a törvénynek, akkor azt azért tesszük, mert bennünk valami nagyon-nagyon nem stimmel. És Isten a törvénnyel azt is el akarja érni, hogy erre mi rájöjjünk, hogy valami nagyon nagy baj van a mi szívünkben. Ugyanis a törvénynek a tiltása életre kelti bennünk a bűnös kívánságokat. Leleplezi azt, hogy milyenek is vagyunk valójában. És nem csak leleplezi, hanem az ő szigorával le is sújt ránk. meg is büntet. Igazságosan. És pontosan ez az, amiért nem szeretjük a törvényt. Rámutat arra, hogy milyenek is vagyunk valójában. És el is ítél. Ugye, ki szereti azt, ha szembesítik az ő bűneivel. Az ő gyengeségeivel. Pedig a törvény által láthatjuk meg önmagunkról a valóságot, azt, hogy Isten hogyan lát bennünket bukott, meg nem váltott állapotunkban. Igazából belejéig romlottak vagyunk, és ennek az ellenkezőjét, mint látszatot akarjuk önmagunknak bemutatni, vagy másoknak, vagy Istennek, akkor csak egy látszatot tartunk fel, és megcsaljuk önmagunkat. Ha az ember a törvény alatt van, akkor el kell jutnia Pál apostol felismeréséig. Ó, én nyomorult ember! A törvény egyik célja ez, hogy eljussunk erre a pontra. Ne azt mondjuk, hogy ó, nyomorult törvény. Ó, én nyomorult ember! Bennem van a hiba. Amikor a tükörbe nézünk, és megmutatja a tükör a valóságot, akkor nem a tükröt törjük össze, hanem magunkon próbálunk valahogy változtatni. Én mindig csodálkozok, hogy reggel, amikor a gyerekeink felébrednek, szinte úgy áll a hajuk, mint ahogy lefeküdtek. És nem torzomborzak. De én már este tudom, hogy ha reggel belenézek a tükörbe, akkor egy olyan ember fog velem szemben nézni, aki hát nem azóta, aki lefeküdt. És mit csinálok? Minden reggel összetöröm a tükröt. Ez nem jó. Nem. Ez nem én vagyok. De ez én vagyok. De nem az a megoldás, hogy összetöröm a tükröt. Tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken. És megmondja. És az Isten igéje, a törvény is megmondja, hogy nem én vagyok a legszebb. Sőt, belejég romlott vagyok. De nem az a megoldás, hogy összetörjük a tükröt. Valamit bennünk kell nagyon mélyen megváltoztatni. Ha tehát a törvény jó, igaz és szent, mert a szerzője is igaz, jó és szent, nem kell csodálkoznunk azon, ha az Úr Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt és a prófétákat eltöröljem. Miért törölnie el azt, ami jó, ami igaz és szent? Akkoriban talán a farizeusok és írástudók közül néhányan az Úr Jézus cselekedeteit látva arra a következtetésre juthattak, hogy az Úr Jézus megszegi Mózes törvényét. Gondolok elsősorban a szombatra. Nem tartja be azokat. Mintha átházná és más törvényeket hozna be. És szinte az Úr Jézustól féltették azt, hogy Mózes törvényét elveti. Ahogyan ők pedig ragaszkodni akartak Mózes törvényéhez, pontosabban ahhoz, ahogyan ők azt értelmezték és magyarázták. Pedig a hegyi beszédben az Úr Jézus nem a törvényt változtatja meg, nem Mózessel vitatkozik igazából, hanem a farizeusok törvénymagyarázatával, törvény értelmezésével. És az Úr Jézus visszaadja a mózesi törvényeknek valódi értelmét, valódi mélységében tárja fel az Isten szándékát a törvényekkel. Legyen szó arról a parancsolatról, hogy ne ölj, ne paráználkodj, legyen szó a házastársi hűségről, az ellenség szeretetéről, az esküvel megerősített ígéretről, és még lehetne sorolni. Kávin úgy látja Jézust, mint a törvény hű magyarázóját. Aki visszaadja a törvénynek a teljességét, amit a farizeusok elvettek az ő magyarázataikkal. Hiszen ők megelőgettek a törvény külső, betű szerinti megtartásával, és nem törődtek annak a lelkületével, a törvény szívével. Pedig Isten az ember szívét vizsgálja. Számára az a fontos, hogy amit teszünk, az milyen szívvel, milyen lélekkel tesszük. Amit teszünk csak látszat, képmutatás, egy látszatot akarunk magunkról fenntartani, hogy azt lássák mások, vagy amit teszünk, azt őszinte szívből Isten dicsőségére tesszük. Persze bennünk valószínűleg másképp csapódik le az, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, mint ahogy a farizeusokban ez lecsapódott. Mi általában nem a mózesi törvényt akarjuk félteni, hogy azt majd az Úr Jézus megtöri és eltörli, hanem ki akarunk bújni a törvény alól. Pont azért, amit már elmondtam, a törvény megítél, felfedi az igazi bűnös természetünket, és el is ítél. És ezt senki nem szereti. Ki akarunk bújni a törvény alól. Tehát az Úr Jézus nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, akkor miért? Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy a törvényt betöltsem. És itt most önmagáról és a törvény viszonyáról beszél. Nem rólunk, hogy nekünk hogyan kell a törvényhez viszonyulni, hanem önmagáról. Azért jöttem, hogy a törvényt és a prófétákat betöltsem. És itt most az egész ószövetségi szentírásra kell gondolni, amikor a törvényről és a prófétákról beszélünk. Az ószövetségi szentírás az Úr Jézus többféleképpen is betöltötte. Először is úgy, hogy erkölcsileg ő szedhetetlen volt. Az Isten parancsolatait maradék nélkül teljesítette. Nem vétkezett egyszer sem. Bár mindenben kísértést szenvedett. Hogyha vétkezett volna, akár egyszer is, nem lehetett volna a mi megváltónk, aki a mi bűneinkért megfizette a kereszten a váltságot. Akkor az ő saját bűneiért kellett volna meghalnia, Isten ítéletét elszenvednie. Nekem általános iskolás koromban volt egy tanárom, akinek az volt a mániája, hogy a heteseknek, akik ugye a táblát törlik, bővízben kimosott szivacssal kell a táblát letörölnie. Tehát tiszta szivacssal kell a táblát letörölnie, mert különben az ember csak maszatol. Tehát piszkos szivacssal nyilván nem lehet tisztára törölni a táblát. Krisztusnak tisztának kellett maradnia. Bűnmentesnek kellett maradnia. Ahhoz, hogy a mi szívünket, a mi bűneinktől megtisztítsa, azokat lemossa. Másrészt Krisztus betöltötte az Ószövetség szertartás rendjét is. Beleértve ebbe a papság és az áldozatok szerepét. Ő maga önmagát áldozta fel áldozatul, engesztelő áldozatul a bűneinkért. Ő egyben a főpapunk és az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ilyen értelemben nekünk már nem kell az Ószövetségi szertartás rendszert betartanunk, mert az Krisztusban beteljesedett. Ő betöltötte ezt a törvényt. Másrészt Krisztus betöltötte a messiási proféciákat, amelyek róla szóltak, illetve azoknak egy részét, hiszen várjuk az ő második eljövetelét, amelyek szintén be fognak még teljesedni, azok a proféciák, azok az ígéretek. És ilyen értelemben tényleg igaz az, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egy jóta, vagy egy pontocska sem, el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. És az Úr Jézus mennyire tiszteletben tartotta a törvényt, és azt mennyire megváltozhatatlannak látta, így gondolta, az abból is kiderül, amit mond itt, hogy nem múlik el a törvényből egy jóta, és egy pontocska se, amíg minden be nem teljesedik, és ez fennáll az ég és a föld eltörléseig. Mi a jóta a héber ABC legkisebb betűje. A vesztőcské, meg a pontocskák, azok pedig egyes betűket különböztetnek meg a másiktól. Ugye a magyar ABC-ben is vannak ékezetek. Nem mindegy, hogy egy szót ékezettel vagy anélkül írunk, mert lehet, hogy teljesen más lesz a jelentése. Lehet, hogy többen ismerik Páhegyi Feri bácsinak azt a könyvét, amelynek a címe három szó. Korkép, körkép, kórkép. Ha elvesztük az ékezeteket, akkor három ugyanolyan szót kapunk. Korkép, korkép, korkép. De Páhegyi Feri bácsi nem ezt akarta mondani. Ő azt akarta mondani, hogy korkép, körkép, kórkép. Tehát nagyon fontos szerepe van az ékezeteknek. És az Úr Jézus azt mondja, hogy a törvényből még ezeket a pontocskákat, ezeket a vesztőket sem lehet elhagyni. Nem, hogy az egészet eltörölni. Tehát az Úr Jézus tiszteletben tartotta és betöltötte a törvényt. Na jó, de hát mit vár tőlünk? Követőitől, tanítványaitól. 19. versben pontosan erre tér rá. És ebben a versben kétféle magatartást mutat be. Kétféle hozzáállást. És ugye a követőjétől is mennyire elvárja, hogy a törvényt tiszteletben tartsák. Mondani valóját arra hegyezi ki az Úr Jézus, hogy a legkisebb parancsolatokhoz hogyan kell viszonyulnom. A legkisebb parancsolatokhoz. Miért fontos ez? Azért, mert ahogy már mondtam, az Ószövetségi Szentírást, a törvényt és a parancsolatokat az Isten adta. Aki jó, igaz és szent. És a parancsolatok is igazak, szentek és jók. Akkor azokból nekünk nem szabad elvennünk még a legkisebbet sem. Ha megtartjuk, akkor a megtartásával az Istent tiszteljük, aki adta a parancsolatot. Ha elvesztük, akkor az Istent sértjük meg, aki adta a jó és igaz és szent parancsolatot. És az Úr Jézus az ő beszédében elmondja, hogy mi lesz annak a következménye, hogyha valaki elvesz a parancsolatból, akár csak a legkisebbet is. És mi lesz annak a következménye, ha valaki megtartja és cselekszi akár a legkisebbet is. Először tehát ezt mondja, aki csak egyet is megront, vagy eltöröl, a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Érezzük ennek a kijelentésnek a szigorúságát, vagy a súlyát, aki egyet a legkisebb parancsolatok közül eltöröl, és úgy tanít. Mi lesz ennek a következménye, vagy jutalma? A mennyek országában a legkisebb lesz. Most nem akarok egy versenyt indítani, hogy versenyezzünk a mennyek országában a legjobb helyekért. Azt hiszem, az Úr Jézus egyáltalán nem erről akar beszélni. Nem egy verseny szellemet akart itt elindítani a törvény megtartásával kapcsolatban. Nekünk nem a helyekért kell versenyezni, hanem arra kell ügyelni, hogy az Isten parancsolatait tiszteletben tartsuk, és azok szerint éljünk. És persze, hogy ez mennyire sikerül megvalósítani, azt majd az Isten eldönti. És majd ő megmondja, hogy a legkisebb helyre fogunk kerülni, és esetleg nagyobb helyre fogunk kerülni. Két dologra hagy hívjam még föl ezzel kapcsolatban a figyelmet. Az egyik az, hogy itt nem csak arról van szó, hogy elhagyunk a törvényből, akár csak egy kis parancsolatot is, hanem hogy másokat tanítunk erre. És nem csak itt a szószéken, hanem akár magunk között is. Hát ez nem olyan fontos, ez nem olyan lényeges. Nem kell ezzel törődni. De ha az Isten adta, tényleg nem olyan fontos? Tényleg nem kell vele törődni? Ha elhagyjuk, tényleg nem lesz annak semmi következménye az életünkre nézve? A másik inkább egy érdekesség, amit én nem tudok eldönteni, egy kérdés bennem. A károli fordítás úgy fordítja, hogy a legkisebb parancsolatok közül. Mintha utalna arra, ami azután következik. Arra, hogy ne ölj, ne paráznád, hogy a házastársi hűség, illetve a válás, a ellenség szeretete, és még lehetne sorolni. Felvetődik bennem, hogy ezek a legkisebb parancsolatok. Az új fordítás azt mondja, hogy a legkisebb parancsolatok közül. Megnéztem több fordítást is, az egyik így fordítja, a másik úgy fordítja. Én nem vagyok görög tudós, vitatkozzanak azok, akik ezt jobban tudják, mint én. De akárhogy is van, a legkisebb parancsolatokról van szó. Azt biztosan tudjuk, hogy mi a nagy parancsolat, a szeretet parancsa. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. És vannak olyan parancsolatok, amelyekről az Úr Jézus azt mondta, hogy fontosak. Ezek pedig az igazságos ítélet, hogyha két ember között valamilyen nézeteltérés van, akkor igazságosan ítéljünk az ügyekben, és nem részrehajlóan. Nagyon fontos az irgalmasság, az, hogy irgalmasak legyünk, és a hűség. Istenhez is, embertársainkhoz is, az ő igéhez is. Ezek fontos parancsolatok. Tehát ez az egyik fajta hozzáállás a parancsolatokhoz. A legkisebbekről azt gondoljuk, hogy nem olyan fontosak, elhagyjuk, úgy cselekszünk, úgy is tanítunk. És melyik a hozzáállás, aki cselekszi és úgy tanít? Megcselekszi, nem törli el, azok szerint él, és másokra is másoknak is ezt tanítja. Azt hiszem, a Bibliából, illetve az Ószövetségben az egyik legjobb példa erre Esdrás pap. Akiről azt olvassuk, Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és a döntéseket. Szívből törekedett arra, hogy kutassa, hogy ő maga megismerje, arra, hogy cselekedje, és csak utána tanítsa. És mindezt szívből tette. Kutatta, megismerte, cselekedte és tanította. Én nagyon örülnék, ha érem, meg az egész gyülekezetre jellemző lenne. Ha szívből törekednénk arra, hogy az Isten igéjét megismerjük, az Isten igéjét megcselekedjük, és azt hűen tanítsuk másoknak. És mit mond erről az emberről az Úr Jézus? Az Isten országában nagy lesz. És itt megint, ha a pozícióért való versenyről van szó, hogy ki milyen helyzést fog elérni. A lényeg az, hogy olyan szívünk legyen, mint Esdrásnak a szíve volt, aki szívből törekedett az Isten igéjét megismerni, cselekedni és tanítani. És akkor most eljutottunk a 20. vershez, amelyben az Úr Jézusnak egy nagyon-nagyon komoly kijelentése van. Ha valaki a 19. vers alapján azt gondolhatta volna, hogy hát jó-jó, elhagyjuk a kisebb parancsolatokat, ugyan nem a legjobb helyezést fogjuk elérni a mennyek országában, de mégiscsak bemegyünk. Hát nem ez a lényeg. Ott leszünk. Lehet, hogy a legkisebb helyen, lehet, hogy a nagy helyen, de mégiscsak ott vagyunk. És amikor az Úr Jézus a 20. vershez ér, akkor igencsak ránk ijeszt. Mert azt mondja, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. És akkor Károlyi még nagyon szerényen fordította le az eredeti görög szöveget. Az új protestáns fordítás pontosabban adja vissza, ami ott van. Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókért és farizeusokért, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Nem csak, hogy többnek kell lennünk az igazságunknak, az Isten igéhez való hűségünknek, a farizeusokénál, hanem azt messze felül kell múlnia, mert ha nem, semmiképpen sem mehetünk be a mennyek országába. Ez viszont nagyon komoly dolog, itt már tényleg az üdvösségünkről van szó. De hát az üdvösség nem a Krisztusban való, a megváltóban való hitből fakad, nem ingyen kegyelemből van. De itt az Úr Jézus meg, amit mond, az nagyon úgy tűnik, mintha a cselekedetekről beszélne. A törvény megtartásából fakadna az üdvösség. És akkor mi az igazság? Most üdvösségünk van, vagy nincs üdvösségünk, ha Krisztusban hiszünk. Ahhoz, hogy ezt a feszültséget feloldozzuk, nézzük meg, mi volt a farizeusoknak az igazsága. És mi az, amit nekünk messze felül kell múlnunk. Amit az elején mondtam, az Úr Jézus azzal kezdi a beszédét, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem. És itt valószínűleg a farizeusokra utal. Nekik szólva mondja ezt, hogy nem akarom eltörölni a törvényt. Lehet, hogy ti ezt gondoljátok, de én nem ezért jöttem, hanem azért, hogy betöltsem. A farizeusok azt gondolták, hogy az Úr Jézus eltörli Mózes törvényét. Itt meg pont arról van szó, hogy az Úr Jézus bizonyítja rájuk, hogy ők nem tartják meg a Mózes törvényét. A ti igazságotok messze felül nem múlja a farizeusok igazságát. Nem az Úr Jézusban volt a baj, hanem a farizeusokban. De hát nem a farizeusok törekednek arra, hogy minél pontosabban betartsák a törvényeket. Akkor mi volt bennük a baj? Nem ők ragaszkodtak nagyon mereven az írás betűjéhez. És nem ugyanazt akarták, mint az Úr Jézus. Hát az Úr Jézus is azt mondta, hogy még egy pontoskát, még egy vesztőt sem lehet eltörölni a törvényből. Nem egy platformon vannak? Nem. Látszólag talán igen, de valójában mégsem. Mi volt a baj a farizeusokkal? Ezt megelőgettek a betű külső megtartásával. A parancsolatok külső betöltésével. Sőt, még azoknak se a teljességét töltötték be. Nem csak azokat, amelyek olyan látványosak voltak. amelyeket megcselekedve az embereknek tudták mutatni, hogy ők már pedig igazak és törvénytisztelőek. De a farizeusok szívében nem volt meg az a lelkület, ami Esdrás szívében megvolt. Isten viszont a szívet nézi. És az Isten látta, hogy a farizeusok kívülről ilyen szépnek látszanak, de belül tele vannak romlottsággal és törvénytelenséggel. Máté evangéliumában 23. részben ezt mondja az Úr Jézus, kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Nem az Úr Jézus törölte a törvényt, a farizeusok nem ragaszkodtak hozzá úgy, ahogy azt állították. Ilyen képmutatással pedig csak legfeljebb zörgetni lehet a mennyek országának kapuján, de bemenni nem lehet. Máshol pedig ezt mondja róluk az Úr Jézus. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. A szíve távol van tőlem. Miért mondja ezt az Úr Jézus? Mert a farizeusok, az ősök, a régiek hagyományából sok mindent átvettek, ami talán önmagában még nem is lett volna olyan nagy baj. De tették ezt úgy, hogy ezekkel a régiek parancsolataival érvénytelenné tették az Isten parancsolatait. Az emberi törvényekkel felülírták az Isten törvényét. Ezzel kapcsolatban ilyeneket mond az Úr Jézus. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. Meg ezt is mondja. Érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományatokkal, amelyet továbbadtatok. Ezért mondom azt, hogy a hegyi beszédben igazából az Úr Jézus nem Mózessel vitatkozik, és nem az Isten törvényével, hanem az ősök hagyományával, Biblia értelmezésével. Azzal, hogy ők hogyan értelmezték azt, hogy ne ölj, ne paráznák, hogy stb. Miért gondolom ezt? Az Úr Jézus úgy kezdi ezeket a részeket, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Én pedig azt mondom nektek. Amikor az Úr Jézus az ószövetségi szentírásra hivatkozik, akár csak nézzük meg a pusztai kísértést, ezt mondja, megvan írva. Megvan írva. Nem pedig azt, hogy ezt mondatott az őseknek. Az Úr Jézus tiszteletben tartotta az ószövetségi szentírást. Jó. Ez volt a helyzet a farizeusokkal. De akkor nekünk mit kell túlszárnyalnunk? Méghozzá messze menően. Azt, abban kell többeknek lennünk, hogy az Isten parancsolatait őszintén kell tiszteletben tartanunk. Nem csak egy látszatot kell fenntartani, amit az embereknek mutatunk, hanem belsőleg Isten felé, mert azokat Isten adta, és azok jók és szentek. Szívből kell engedelmeskednünk az Isten parancsolatainak. Az Isten a szívet nézi. Néhány héttel ezelőtt, talán az új év első Isten tiszteletén hallottuk Káin és Ábel történetét. És előjött az a parancsolat, hogy ne ölj. És talán, ha jól emlékszem, utalás is volt arra, hogy ez többet jelent, mint fizikailag nem megölni valakit. Mert ölni egy tekintettel is lehet. Ölni szavakkal is lehet. Ölni tettekkel is lehet, mármint kés és fegyver nélkül. Ölni sokféleképpen lehet. Az Isten törvényének valódi mélységében kell átjárni a szívünket, ahogy azt az Úr Jézus feltárta. Nem csak külsőképpen kell annak megfelelni, hogy a farizeusok tették. Még a legkisebb parancsolatokra is szívből kell törekednünk. A döntő dolog mégsem a mennyiség, még ha a legkisebb parancsolatok is fontosak. Ugye a farizeusok összeszámolták, hogy az ószövetségi törvényben 248 parancsolat van, és 365 tiltás. Tehát 248-szor mondja Isten, hogy ezt tedd, 365-ször meg azt mondja, hogy ezt ne tedd. És nem arra kell gondolnunk, hogy a farizeusok igazságát úgy mérjük felül, hogy ők a 248-ból maximum 100-at teljesítettek, és ha mi teljesítünk mondjuk 220-at, akkor messze felülmúltuk az ő igazságát. Ők igazságát. És ha tiltásokból, és csak 150-et teljesítettek, és mi teljesítünk 300-at, akkor messze felülmúljuk őket. táborról sem erről van szó. Nem. Nem a darabszámról van szó. A szívről van szó. És ha a szívünk tényleg Istennél van, akkor a legkisebb is fontos lesz. És azt se fogjuk elhanyagolni. Nem arról van szó, hogy naponta tesztelni kell magunkat, hogy ezekből a parancsolatokból a mai napon mennyit sikerül teljesíteni. És azon aggódunk, hogy huha, nem értük el a szintet, veszélyben van az üdvösségünk. Nem erről van szó. Nem egy darabszám mértékét kell megugranunk. A szívünkről van szó. Tehát a döntő dolog a szívnek az állapota, hogy a szívünk az Istené legyen, és az megmutatkozzon abban, hogy a parancsolatait tiszteletben tartjuk, és azokat meg is cselekedjük. A farizeusoknak a szívével volt a baj. De akkor jöhet a kérdés. Józsi, itt még mindig csak a cselekedeteknél tartunk. Az üdvösség nem hitből van, kegyelemből, ingyen. Nem cselekedetekért, hogy ne, hogy senki se dicsekedjék. Dehogy nem. Az üdvösség ingyen kegyelemből van. Krisztus által, a Krisztusban való hit által. De ez a kegyelem nem csak az üdvösséget szerzi meg számunkra, hanem hatékony abban is, hogy az Isten igéjét, parancsait tiszteletben tartsuk, és szívből megtartsuk azokat. Ha kegyelem alatt vagyunk, és a kegyelemből élünk, akkor az Isten kegyelme megadja a képességet arra, hogy az ő igéje szerint is éljünk. A szív a fontos. És a kegyelem által megváltozik a szív. Hogy ez hogyan lehetséges, és hogyan valósulhat meg az életünkben az Isten igéjének a megtartása, 2 hét múlva fogok erről beszélni. Most imádkozzunk. Mennyi atyánk, te előtted hajtjuk meg a szívünket, amikor hálát adunk az igéért, amely tőled jött ki, még ha angyalok közvetítésével, vagy Mózes közvetítésével is, de mégis a te szent szavaid azok, amelyek igazak, amelyek szentek, amelyek jók, amelyek nekünk az életre valók, kérünk téged, Urunk, hogy te írd azokat a szívünkbe, segíts azokat tisztelni, hogy azok által te magadat, a törvényeket tiszteljük. Kérünk téged, Urunk, hogy te taníts bennünket úgy tisztelni a te ígéret, hogy az Úr Jézus is tisztelte, ragaszkodott hozzá. Tudjuk, Urunk, hogy a törvény sokszor elítél bennünket, hogy megláthatja, hogy igazából milyenek is vagyunk, hogy előtted nem tudjuk leleplezni, nem tudjuk leplezni azt, ami bennünk van. De nem is ez a cél, hogy leplezzük, hanem hogy feltárjad, hogy eléd vigyük a te világosságod elé, hogy bűnöknek bocsánatát adjad rá. Kérünk, Urunk, hogy te segíts kegyelmetből élni, a bűneink bocsánatát tőled elvenni, de azt a kegyelmet is, ami segít bennünket a te ígédhez ragaszkodni, aszerint élni, azt a te dicsőségedre megcselekedni. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen.